92,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A húsvét állandó közös időpontjának a meghatározására szólította fel Ferenc pápa a keresztény egyházakat az ökumené szellemében. Szerencsés véletlen, hogy ebben az ökumenikus jubileumi évben a húsvétot a Gergely és a Julián naptárban ugyanazon a napon ünnepeljük, mondta a pápa. Ismét felszólítok minden keresztényt, hogy ezt az egybeesést úgy értelmezze, mint egy felhívást, hogy a közös húsvéti dátummal tegyünk döntő lépést az egység felé, mondta a pápa. Fedezzük fel újra a hit közös gyökereit, őrizzük meg az egységet. Január 15-től elektronikussá vált az ingatlan vásárlás, amely mindenkit érint, aki a jövőben házat vagy termőföldet ad-vesz, írja a Heol. Az e-nyilvántartási rendszer lényege, hogy elektronikus eljárássá alakult az ingatlan adásvétel. Az eljárás megindítására az ügyfél és ügyvéd között meghatalmazás jogosít, amelyet így elektronikusan kell aláírniuk. Ezután az eljárás elektronikusan folytatódik tovább. Az életbe lépett jogszabály mellett az ingatlan nyilvántartási törvény is változik. Január 15-től csak olyan ügyvéd járhat el elektronikus ingatlan nyilvántartási ügyekben, aki elvégezte az ügyvédi kamara vonatkozó képzését, sikeresen teljesítette az ezzel kapcsolatos vizsgát, és kiterjesztette ügyvédi felelősség biztosítását az elektronikus ingatlan nyilvántartási ügyekre. 2025. február 15-éig lehet jelentkezni a 2025. szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre a felvi.hu-n elérhető e-felvételiben. A felsőoktatási felvételi eljárás menetét, a pontszámítási módszereket, a meghirdetett képzéseket és az érvényes jelentkezéshez szükséges minden további információt az eljárás hivatalos honlapján a felvi.hu oldalon közzétett felvételi tájékoztató és a meghirdetett képzések tartalmazzák. A tájékoztató és a meghirdetett képzések információi 2025. január végéig frissülnek, ezért a jelentkezési határidő előtt javasolt a folyamatos tájékozódás. Jelentkezni kizárólag az eljárás hivatalos honlapján a felvi.hu-n elérhető e-felvételi rendszerben lehet 2025. február 15-én éjfélig. A felület a jelentkezési határidőig folyamatosan elérhető lesz. A felvételizőknek 2025. február 15-én éjfélig hitelesíteniük is kell jelentkezésüket, Ügyfélkapu Plusz vagy a Digitális Állampolgárság program alkalmazásának segítségével. A ponthatárokat várhatóan 2025. július 23-án hirdetik ki. Márciustól éjszaka is nyitva lesz a világ legszebb kávéházaként számon tartott 130 éves Erzsébet körúti New York Café. Az ikonikus helyet üzemeltető cég bejelentette, hogy több mint 1 millióan látogatnak el évente a világ legszebb kávéházának is megválasztott 130 éves budapesti New York kaféba. Az éjszakai étlap inkább ital és hidegételes kínálatból áll majd. Az éjszakai nyitvatartás idején bárzongorista is szórakoztatja a közönséget, a kávéház pedig hangulatos díszvilágítást kap. Egy tucat ló indult meg Eger belvárosa felé, írja a Heol. A Szalapart utcában poroszkált egy tucat ló szombat délután. A lovak szabadon voltak és a város irányába tartottak. A Szalapart utca lakói lettek figyelmesek arra, hogy az állatok a belváros irányába tartanak. Az egyik egri lakos egy helyi csoportban tette közzé a poroszkáló lovakról készült csoportképet. A Heves vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint röviddel a poszt közzététele után a tulajdonos már értesült róla, hogy a lovak a közúton vannak és elindult értük. A lovak szerencsére nem okoztak semmilyen közlekedési problémát. Híreink végén az időjárásról. Késő délutántól a Nyugat-Dunántúlon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, ott este felé zápor előfordulhat. Többfelé élénk, az Északnyugat-Dunántúlon időnként erős lesz a déli, délnyugati szél, de késő délutánra átmenetileg mindenütt mérséklődik a légmozgás. Az éjszaka első felében kisebb-nagyobb felhőtömbök vonulnak nyugatról kelet felé, melyekből főleg a Dunántúlon fordulhatnak elő záporok. Ezt követően nagyrészt derült lesz az ég, de az északi középhegység tágabb térségében újra terjeszkedik a köd és réteg felhőzet. Hajnaltól a délies szél a Dunántúlon ismét egyre több felé megélénkül, az északnyugati-nyugati részen meg is erősödik, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet döntően 0 és plusz 8 fok között alakul, de a ködös szélcsendes északkeleti tájakon gyengén fagyhat.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Kollégáim Péderi Zsolt és Turi Sarolta. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a Múltunk pillérei történelmi műsorunk. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában Szent II. János Pál pápa életéről, pápaságának kezdeti éveiről Budapéter atya teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Ma folytatjuk a Szent Istváni és Cserépfalui riportjainkat, majd a természetvédelemről beszélgetünk Budapesten a Jókai kertben. Ajánlónkban Lengyel László Szent Istváni kovácsmester beszél.
Tavaly láttam egy hirdetést az interneten, hogy ingyenes lakatos képzés, és úgy gondoltam, hogy tevékenységi kört egy kicsit bővíteni kellene a vállalkozásét, és a Debrecenbe beiratkoztam a Debreceni Szakképzési Centrumnak a Baross Gábor tanintézményébe, és ott tanulok jelenleg heti háromszor kellene menni, de nem mindig megyek, de utána nézünk az anyagnak, ott ilyen épület és szerkezet lakatosnak tanulok. Nagyon, nagyon kellemes, nagyon, nagyon jó kis iskola, nagyon jó oktatókkal, hát olyan dolgokat szerettettek meg velem, ami annak idején a kohóipariba a elektrotechnikát az hátam mögé kívántam. Most tátott szájjal hallgattam a Szabó János tanár úrnak az előadását.
Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunk szól. Török Szent Miklóson tárlat, Kisújszálláson leltár című összeállításunkat hallhatják. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyház Fórum keddi adását ismételjük meg. Adásunkban Tomka Ferenc atya gondolatait hallják a családról, hormonológiáról és a Biztos út című könyvéről. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Homa János hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!
egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Elérkeztünk az utolsó adásunk egyikéhez, Budapéter atya teológiai tanárral ezzel a hatalmas évezredeket átívelő egyháztörténeti sorozatunkban, de még most egy-kettő, talán három, de kettő mindenképp adás Szent II. János Pál pápáról fog szólni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Ő az, aki egy nagyon rövid ciklusú pápa, első János Pál után, 33 napos pápaság után került a székbe, a pápai trónusra, egy nagyon fiatalon, tehát ugye nem jellemző az, hogy 58 évesen valaki pápa lesz, ő 1920-ban született. Szerintem a hallgatók, akik méltán szerették és tisztelték, ahogy a múlt adásban apostrofáltam a pápák pápáját, ez legalábbis én így nevezem őt, azért az életéről nagyon sok mindent tudunk, de mégis melyek azok a lépések, amelyekről mindenképpen érdemes beszélni az ő élete kapcsán, ami egyáltalán őt a papi hivatás felé elvitte. Bár mondjuk a gyerekkora még egy jó korszak volt, ugye ott még azért két világháború között vagyunk.
Igen, bár az ő születése, ugye 1920, az Lengyelország történetében egy eléggé viharos időszak. Bele kell gondolni, hogy az első világháború előtt nem létezett Lengyelország, és pontosan a második világháborús békekötések hozzák létre újra Lengyelországot, amelyet újra kell egyesíteni a korábban poroszok, osztrákok, illetve oroszok által megszállt területekből, és közben azért az nagyon komoly feszültségeket is okozott Lengyelországban. Tehát, hogy három évszázadokon, több mint száz éven keresztül másképpen fejlődő országrészt összekovácsolni. Ráadásul ott van a nagy keleti szomszéd, a Szovjet-Oroszország, akik kimondottan még intervenciót is vezetnek Lengyelország ellen. Tehát ugye tudjuk, hogy Budyonné lovas hadserege Varsótól nem messze került megállításra. Tehát behatolnak Lengyelországba, és vissza akarják szerezni az új szovjet hatalom számára az elvesztett területeket. Tehát azért ez egy eléggé zűrzavaros korszak volt, amit azért lengyelek szépen ügyesen átvészeltek, és mondhatjuk azt, hogy így a gyermekkora az valóban, amíg már a tudatos gyermekkora, az már egy békésebb korszakban zajlott. Ráadásul ugye Lengyelország déli részéről származik, Vadovicéből, ez nem messze található Krakótól, és ez a vidék az, amely ahol a legjobban lehetett érezni például az osztrák-magyar monarchiának a hatását. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ugye ez volt a katolikus birodalom, ugye a poroszok azok protestánsok voltak, az oroszok azok ortodoxok a korábbi időszaknak a megszállói között. És ráadásul az édesapja az katona volt. Tehát aki kénytelen volt harcolni is, illetve még egy érdekesség, én úgy tudom, hogy a neve, ugye a Karol, a Károly neve, ugye az eredeti, nem rögtön második János Pálnak hívták, a Károly nevet azt az édesapja pontosan negyedik Károly
iránti tiszteletből adta, igen.
Így van, pontosan, tehát ő nagyon nagy tisztelettel volt az osztrák-magyar monarchia utolsó uralkodója iránt. Úgyhogy a gyermek évei azok tényleg békésen teltek, egy jó képességű, ugyanakkor egy életvidám, és
sportos,
így a fizikuma sportos is rendben volt. És aztán, amikor elérkezett oda, hogy na hát akkor kezdett volna felnőtté válni, 1939, Németország megtámadja Lengyelországot, elkezdődik a második világháború, ami a lengyeleket nagyon érinti, hiszen 20 év függetlenség után most egy újabb hódító birodalom az, amely brutális módon megszállja őket, és kimondottan lengyel ellenes intézkedéseket tesznek, tehát a lengyel értelmiséget azt megtizedelik. Persze tudnunk kell, hogy nem sokkal a náci támadás után keletről is megindul az orosz gőzhenger, tehát a Molotov-Ribbentrop paktum értelmében tulajdonképpen Lengyelországot felosztották. Általában csak a náci támadást szokták emlegetni, holott ha területét nézzük Lengyelországnak, akkor a keleti területek amik nagyobbak voltak, amiket az akkori Szovjetunió szállt meg, szemben a nyugati németek által megszállt területtel. De a lényeg az, hogy valóban a lengyeli értelmiséget, és ebbe beletartozik az egyházi értelmiség is, azt meg akarják törni. Nagyon sokat deportálnak közülük, és természetesen egy csomó egyetemet bezárnak, tehát nem akarják, hogy a lengyelek öntudatos értelmiséggel rendelkezzenek. Most ebben a korszakban kellett volna neki egyetemre járnia, tehát pont ezt a korban, tehát annak a korában volt, tehát 20 évesen, és hát nem lehetett, azonban ilyenkor már a papi hivatás az érződött benne, és mindazok ellenére, hogy tiltották, Krakkóban működött egy nem hivatalos ilyen zug szeminárium. Ugye nyilván nem bent lakással, de ahol képezték azokat, akik szerettek volna papok lenni, közben dolgozik kőbányába, ugye a remek fizikuma ezt lehetővé tette, tehát nyilván nehéz munka volt, de ez nem vált a kárára, és amellett pedig még egy ilyen ifjúsági amatőr színjátszó csoportban is tevékenykedett, ami megint nagyon fontos azért az életét tekintve, mert kiderült, hogy a Szent Atya remekül tudja kezelni a különböző helyzeteket, amiben a jó színészi adottságai segítették őt. Thank you. És akkor, amikor a háború véget ért, akkor szentelik őt pappá, tehát 1946-ban, és akkor, mivel ugye Lengyelország már szabad, akkor lehetőség volt arra is, hogy elmenjen és Rómában tanulhasson. 2 évet ott töltött, és utána hazakerülve, ugye a jól fölkészült, jól kiképzett, jó szellemiségű, ugyanakkor vidám fiatalokkal is foglalkozni tudó fiatal papot az egyházmegye különböző helyeken dolgoztatja, többek között katedrát is kap, az erkölcs teológiának lesz, ugye tehát filozófiát is tanít, illetve az erkölcs teológiának lesz majd a tanára. Közben pedig azért fölfigyelnek rá, hogy milyen jó adottságokkal rendelkezik, ugyanakkor mennyire elkötelezett, és tényleg az életszentségre törekvő személyiség, így aztán krakói segédpüspök lesz belőle, amelyet aztán 1964-ben követ a krakói megyéspüspöki kinevezés. És innentől kezdve, mint megyéspüspök, kiutazik Rómába, és részt vesz a zsinatnak az utolsó, már a második vatikáni zsinatnak az utolsó ülésszakán. Komoly szerepe van az utolsó dokumentumoknak a megfogalmazásában, illetve később is számíthat rá 6. Pál, aki a Humanae Vitae megalkotásában igenis segítséget kap Karol Wojtyla, hogy talán még ki sem mondtuk a nevét, Karol Wojtyla.
Karol József Wojtyla, egészen pontosan, igen.
Igen, krakói érsektől.
Még csak az életénél egy-két érdekesség, amiket én is utána olvastam, hogy így készültem erre az adásra, tehát a leghosszabb ideig uralkodó pápák egyike volt, ugye Szent Péter és 9.
Pius
után.
Így van.
Legfiatalabb pápák egyike volt, amire ugye az adás elején is utaltam, és hát nem tudom hány évszázad után az első nem olasz pápa volt?
Így van, ugye 1520-as években volt utoljára 6. Hadrián vagy Adorján pápa, aki németalföldi származású volt, és közben mindig itáliai, tehát csupa olasz.
Ezt amúgy lehet tudni, vagy tudni vélni, hogy ehhez miért ragaszkodtak a Vatikánban, hogy tehát a lehetőség szerint itáliai, vagy nevezzük olasz bíborosokból legyenek pápák?
Hát eleve a bíborosi testületnek a nagy része az olasz
volt.
Uh-huh. Úgyhogy volt néhány olyan érseki szék, amelyhez szinte automatikusan társult a bíbor, ilyen egyébként az esztergomi érseki szék is, ugyanígy ugye a Varsó, Krakó, meg hát természetesen Párizs, London és így tovább a nagy székhelyek, de a bíborosoknak a jelentős része az Rómában élt, és kuriális bíboros volt, tehát a pápai hivataloknak a vezetői voltak, és ők voltak azok, akik igazából otthon voltak Itáliában, otthon voltak Rómában, otthon voltak a kúria ügyeiben, és ezért volt az, hogy tulajdonképpen egyértelmű volt, hogy közülük válasszanak. Illetve még egy másik dolgot is meg kell említeni, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a pápa az egyben Róma városának a megyéspüspöke is.
Szépen haladt ő előre a ranglétrán, ahogy beszéltük, segédpüspökből megyéspüspök majd érsek lett, és hát később ugye bíboros, hiszen ezért került be a bíborosi testületbe is. Nem menjünk végig az egész papi pályafutásán 1978-ig, ugye amikor őt pápává választják, hanem most egy kicsit ugorjunk az időben, mert akkor tényleg nagyon sok adás szólhatna még erről. 78-ban Első János Pál után hogyan kaphatta ő meg. Tehát ez a fajta életszemlélete, amire már nagyon felfigyeltek, ez a fajta jámborsága, ezek mind-mind oda vezettek, hogy egyértelmű volt, hogy őt fogják pápává választani?
Igazából ugye ezek titkos dolgok. Tehát
csak sejteni lehet
esetleg. A konklávékon mi történik, mindig vannak azért szivárogtatott dolgok, de...
Holott nem szabadna a világ.
Így van, nem lenne szabad, de azért mindig akadnak, akik ezt-azt elárulnak. Tulajdonképpen ő már komoly tekintélyt szerzett magának a bíborosi testületen belül, és talán megérett az idő, tehát itt azért nem szabad elfeledkezni a Szentléleknek a működéséről sem. Megérett az idő arra, hogy ezzel is egy kicsit az egyháznak a nyitottságát föl lehessen mutatni a világ előtt, hogy nem szükségszerű, hogy olasz legyen a pápa, mint hogy az első másfél évezredben is sok nép fiai járultak hozzá ahhoz, hogy pápát adtak az egyháznak. Tehát keletiek is, nyugatiak is, germánok, vagy éppen francia földről, tehát sokféle volt. És akkor most amikor a zsinat után is ugye megerősödik egy ilyen szemlélet, hogy az egyházat tényleg most már ne csak európai szinten kezeljük, hanem az egyház már messze túlnőtt Európán, főleg túlnőtt Itálián, hogy most már a világ szintjén kezelve is nem kell mindig ragaszkodni ahhoz, hogy tényleg itáliai legyen a következő pápa. De hogy most pontosan ki volt az, aki bedobta az ő nevét, ugye ezt nem lehet tudni. Uh-huh. Mert hogy azért, mikor gyülekeznek egy konklávéra, akkor közben azért nyilván a bíborosok között is kialakulnak csoportosulások.
Lásd, konklávéfilm, ami most a legaktuálisabb, amiről ugye egy pár adással ezelőtt beszéltünk, hogy az alapvetően egy valós
konklávét
visz végig.
Természetes dolog, hogy kialakulnak bizonyos körök, akik azt mondják, hogy hát őt látnák legszívesebben a pápai trónon. És akkor utána, még az első egy-két forduló után aztán elkezd kikristályosodni az, hogy most tényleg kik az esélyesek, kik azok, akik hát futottak még, kapnak egy-két szavazatot, de hát igazából ő belőlük nem lesz pápa, mert hogy akkora többséget úgysem tudnak szerezni. Tehát valahogy viszonylag gyorsan azért eljutottak odáig, hogy a pápa egy lengyel lett. És ezek már olyan események, amely ugye, részben dokumentáltak szépen, tehát hivatalosan megvannak a történelmi dokumentumok ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor viszont ez már olyan, amely számunkra ilyen oral history, tehát tudunk róla beszélni, legalábbis én, mert már éltem akkor. Hát én emlékszem arra, hogy fekete-fehér tévénk volt, és akkor hát hiába, hogy vasfüggöny, azért erről a dologról azért csak be kellett számolni a magyar híradónak is, és akkor néztük este a híradóba, hogy egy lengyelt választottak meg pápává, és akkor itt ugye volt is nagy riadalom, hogy jaj, mi lesz ebből, mert hogy egy szocialista országból érkezik. Eléggé megosztott volt ugye Európa, a nyugati demokráciák, illetve a szovjetek által megszállt zóna között, És nem kis riadalmat okozott azért ez nyugaton sem, hogy mivel fog ez járni. Ugye javába dúl a hidegháború. És akkor most a vasfüggőn túloldaláról egy lengyelt, ráadásul egy szláv pápáról nem nagyon tudunk. Tehát egy szlávot választanak meg a vasfüggöny mögül. Viszont ugyanakkor meg az is feltűnő volt, hogy a pápa olyan nyugodt derűvel, és szép olaszossággal, hát azt akkor még nem tudtam, csak utána, amikor az ember már visszanézi újra ezeket a régi felvételeket, szép olaszossággal köszönti a rómaiakat, meg azokat a zarándokokat, meg turistákat, akik a Szentpéter téren ugye ilyenkor ácsorognak 10 000 számra, és várják, hogy na mikor száll föl a fehér füst a Sixtusi kápolna ominózus kis kéménykéjét, amit ugye lent a térről lehet látni. És akkor ugye mindenkit megdöbbentett azért. Tehát Karol Wojtyla, hát ki ez? Voltak abban az időben is nagy tekintélyű olasz bíborosok. Így van. És na, megjelenik az a Karol Wojtyla, és akkor kiderül, hogy egy fiatal ember, egy energikus, derűs mosollyal, és megnyerte magának a világot.
Ez a derűs mosolyról az elődje, a mosolygós pápa jutott eszembe, aki szegény ugye 33 napig tudta csak ezt a pozíciót betölteni, és hát valahogy ez a mosolygás, vagy ez a jókedv, vagy ez az optimizmus, ez valószínűleg akkor egyik oka lehetett annak, hogy nem hiába az ő nagyon rövid ideig regnáló pápának a nevét vette fel tulajdonképpen, mármint, hogy nem tudom, ő rá való tisztelettel.
Igen, de ugye múltkor néztük, hogy Albino Luciani első János Pál viszont azért vette fel a János Pál nevet, mert hogy a két elődjének a művét akarta folytatni. Hát 23. Jánosnak és 6. Pálnak. Pálét, ezért veszi fel a János Pál nevet, és utána pedig Karol Wojtyla szintén ezt a művet akarja folytatni. Tehát ő, aki maga is részt vett a második vatikáni zsinaton, ahogy az előbb említettük, kimondottan zsinatpárti, tehát elkötelezett volt abban, hogy az egyházat a zsinat szellemében meg kell újítani, át kell formálni, amely az egyháznak a javát szolgálja, és a világnak a javát, és a világnak az üdvösségére válik, hogyha az egyház az egy jobb közösségé lesz, mint amilyen korábban volt, illetve, hogy eleve, amit a zsinat fölhozott, ugye fő mentalitást, hogy nyitni kell a világ felé, tehát nem szabad bezárkózni önmagunkba, hanem nyitni kell, és nagy lendülettel kell nekifogni az új missziónak, amit majd pontosan ő, második János Pál fogalmaz is meg így, hogy új evangelizációt kell elindítani a világba. Tehát meg kell nyernünk az embereket Krisztusnak. Tehát mi, akik meggyőződéssel valljuk, hogy Krisztus a világ üdvözítője és a világnak a megváltója, az összes többi ember számára is el kell vinni ezt az örömhírt, az evangelizálás, ugye az örömhír hirdetés. És ez a zsinatnak a nyitottságából következik, ő pedig teljesen ennek a nyitásnak a szellemében végzi a pápai szolgálatát, több mint 26 éven keresztül.
Igen, meg 2005-ben hunyt ő el, ráadásul úgy, hogy gyakorlatilag a élete vége felé, tehát már több évről beszélünk, amikor ő hát halála után lett kimondva, de végülis ugye ő Parkinson koros volt, és már mindenféle betegség, fertőzés, szívroham, tehát elég sok minden volt. Tehát elgyengült az ő szervezete, hát nem hiába, mert azért merényleteket is kapott, ő nem is egyet szegény, meg hát ugye egyáltalán mondjuk a nagy fizikai munka, amit fiatal korában végzett sok minden, de ne szaladjunk ennyire előre az életében, egyelőre még frissen megválasztott pápa, ahogy Péter atya említetted, a második vatikáni zsinat rendeletei mint cél, vagy mint út fektette le maga előtt. Alapvetően ugye én már használtam rá ezt a szót, ezt a jámborságot, tehát ugye neki volt egy ilyen kijelentés, ez az Isten szolgájának szolgálja, ugye, tehát hogy még ugye a híveket is szolgáljuk, én ezt valahogy így értelmezem, vagy rosszul értelmezem?
De egyébként ugye ezt nem ő talált ki, ez egy nagyon régi kifejezés, még mi első Nagy Szent Gergely pápa volt, aki ezt fölvette pápai címként, és azóta a pápák ezt használják.
Mindenki.
Épp az volt az érdekes, hogy amikor most Ferenc pápa elkezdte a regnálását, ő egy ideig nem használta ezt a címet. Uh-huh. Érdekes módon úgy kihagyta, de most néztem, hogy például az utolsó, tehát itt amivel meghirdette a Szent Évet, annak az elején ez szépen ott van a Róma püspöke, Isten szolgáinak szolgálja, ugye Ferenc, és így tovább. Tehát ez egy nagyon, nagyon régi cím, és pontosan, ha úgy veszünk, ugye Krisztustól eredő cím, hiszen maga Jézus mondta azt, hogy aki első akar lenni köztetek, legyen mindenkinek a szolgája. És ezért ugye akkor veszi föl Nagyszent Gergely pápa ezt a címet, amikor konstantinápolyi patriarka fölveszi az ökumenikus egyetemes patriarka címet, egy kicsit úgy növelni akarván a tekintélyét, és ezzel idézőjelbe visszavágott Gergely pápa, hogy hát ha igazi tekintélyt akar az ember, akkor az Krisztus szellemében szolgálatot jelent, és ezért Isten szolgáinak szolgálja.
Hogy a jámborság, meg ugye ez az Isten szolgájának szolgálja, amiről beszéltem, tehát hogy alapvetően egy konzervatív, de mégis sok szempontból nyitott pápa volt, ha lehet így mondani. Nem tudom, hogy modernnek nevezhetném-e, de az, ami én azt gondolom, hogy nagyon sokakban, vagy mondhatom azt is, hogy sokunkban mérhetetlen tisztelet felé az, hogy ugye ő tényleg az alázat is a békére törekvés híve volt. Tehát
igen, nem, de visszakanyarodva ide az ő konzervativizmusára, vagy a haladáspártiságára, egy mondhatom azt, hogy egy bölcs mértéktartás jellemezte. Tehát ő annyiban volt konzervatív, amennyiben tudta azt, hogy az egyháznak vannak olyan örök értékei, amit nem lehet kidobni az ablakon, és ezekhez ragaszkodott. Ugyanakkor viszont még ezt a konzervativizmust is egy olyan megnyugtató derűvel tudta átadni az embereknek, hogy még azok, akik azt mondták, hogy hát ezeken már túl kellene lépni, de a pápának a megnyilvánulásai alapján azt mondja, hogy elfogadható. Tehát ugye csak egy kérdés, ami azóta is egyfolytában, mint egy gumicsont újra és újra előkerül az egyházban, hogy mi legyen például a cölibátussal. Annak idején, azt hiszem talán az amerikai útja alkalmával Philadelphiában bőségesen beszélt a papságról és a cölibátusról. Több ezer pap vett részt azon a Szent Misén, és úgy beszélt róla, hogy ez egy konzervatív álláspont a cölibátusnak a megtartása, és úgy beszélt róla, hogy utána ezek a papok felállva perceken keresztül tapsolták, hogy igen, ez egy olyan érték az egyházban, amit érdemes megtartani. Nem lenne jó most elkezdeni kísérletezgetni, hogy mit változtassunk ezen a téren. Tehát azt mondom, hogy egy ilyen konzervatív értéket, hangsúlyozom aláhúzva háromszor, hogy érték, úgy tud továbbadni, hogy úgy tud róla beszélni, hogy akik esetleg másképp gondolkodtak, azokat is meg tudja győzni arról, hogy jó, hogyha ragaszkodunk ezekhez a dolgokhoz. Egy csomó egyéb dologban pedig hát teljesen új volt, tehát a magatartása. Tehát ez viszont döbbenetes. Tehát ugye a korábbi pápáknak azért mindegyiknek volt egy bizonyos fajta méltósága, hogy így fejezzem ki magam. Igen, egy visszafogottság, egy méltóság. Ugye, 23. Jánosnál nem annyira, de hát ő eleve egy olyan...
Volt a kis köpcös pápa?
Így van, kövér volt, stb. Tehát egy olyan érdekes figura, de nagyon szerették a rómaiak, mi is nagyon szerettük, tehát ő nagyon jó ember volt. Viszont 23. Jánoshoz képest, ugye második János Pál még közelebb tudott menni az emberekhez. Miért? Meg volt hozzá fizikai képessége. Tehát őt már nem vitték horszéken, ő már maga járkált, meg kis papamobillal járt körbe az emberek között folyamatosan. Nem félt az emberektől, ő nem csak a Szent Péter Bazilikának a lodzsájáról szólította meg őket, vagy a vatikáni pápai lakosztálynak az ablakából. Lement az emberek közé. És hajlandó volt arra, mint amit most a sportolók csinálnak, hogy végig pacsizza, elnézést, hogy ezt a kifejezést használom, de végig pacsizza a tömeget, több ezer emberrel kezet fog, rámosolyog, megszorítja, a gyerekeket megsimogatja, kereszteskét rajzol a homlokukra, tehát annyira az emberek között van, és az emberek ezt szeretik. Tehát, mert hogy a pápa emberközelivé vált. És ugyanakkor viszont, amikor az ember találkozott a pápával, akkor mégis volt benne valami megrendítő. Nem pusztán azért, mert hogy jaj, megérintettem a pápát. De ez is azért egy különleges dolog. Emlékszem rá, hogy az első alkalom, ugye most jönnek a sztorik, mert hogy én már találkoztam vele. Tehát amikor 1988-ban, tehát már 10 éve volt pápa, kikerültem Rómába tanulni, és az első alkalom, amikor kijutottunk a Szent Péter térre, az pont a magyar zarándoklat volt, a jubileumi zarándoklat, ugye Szent István király halálának a 950. éves évfordulójára, és akkor oda tudtam én is surranni valahogy a kordon mellé, és amikor ment el a pápa, az én kezemet is megfogta. Én igazából a második sorban voltam, csak úgy kidugtam két ember között a kezemet, de a fényképek, mert ugye az Osservatore Romanónak a fényképészei, azok végigfotózzák az összes ilyet, és utána lehet menni nézni, és megvenni. Na, úgyhogy...
Igen, van egy ilyen, akkor megvan ez a fotód?
Van olyan képem, ahol látszik, az az én kezem, a fejem egy kicsit odébb van, de ott az emberek között az az én kezem, amit éppen megfog a pápa.
És ez azért ez milyen?
És ez boldogság volt.
Ez hogyne.
És akkor egy bő fél évvel később, amikor sikerült elintézni a Collegium Germanicum et Hungaricum rektorának, hogy az új germanikusokat, azokat magánkihallgatáson fogadja, ami azt jelentette, hogy reggel be lehetett menni a Szent Miséjére, ami a magánkápolnájában volt, és akkor utána ott felsorakoztattak bennünket, nem is tudom, talán a Kelemen terembe, és akkor a Szent Atya mindenkivel külön kezet fogott, egy-két szót iszott. Ott viszont az a döbbenet, hogy tényleg nagyon kedves volt, udvarias volt mindenkihez, de mindenkinek belenézett a szemébe. És nekem úgy tűnt, hogy ez most a vesély még lát. Tehát, hogy...
Tudta, hogy ti vagytok a magyar kispapok?
Igen, mert hogy a rektor az ugye előttünk ment, és mindenkit név szerint bemutatott, és megmondta, hogy melyik országból van. Uh-huh. És akkor mi ott álltunk hárman, magyarok egymás mellett, a Válóczi József atya, Janka Ferenc atya, meg én, és amikor meghallott, hogy na most jön a magyar kontingens, akkor, és ugye ebben megint az, hogy zseniális volt a pápa, egyrészt iszonyatos nyelvérzéke volt, és minden nyelven alapszavakat, kifejezéseket megtanult. És amikor megtudta, hogy mi vagyunk a magyarok, akkor ugye maga ez az érdekes kiejtésével rögtön az volt az első, amit mondott, dicsértessék a Jézus Krisztus. És akkor én neki boldog volt, és az volt az érdekes, hogy amikor tovább ment, és már újra németeknél volt, akkor még visszafordult, és akkor még mondta, hogy éljen Magyarország.
Igen. Hát ez nagyon kedves. Hát,
és akkor ráadásul ugye az az élmű, utána németek jöttek, hogy mit mondott nektek, mert ugye egyébként a többiekkel németül kommunikált, az meg az közös nyelv volt, uh-huh. Azt mindenki tudta, hogy velük mit beszél, de hogy nektek mit mondott külön.
De nekik mondott jelt. Nem, hát németül elmondta, hogy dicsértessék, meg
hát ilyen Németország. Hát persze, lobza Jézus Krisztus, hogy nem mondta volna. Egyébként az az érdekes, hogy nálunk ez ilyen általános köszöntés a katolikus egyházban, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Olaszországban, meg Németországban ott ez nem annyira használják. Gondolom Lengyelországban is használják, és ezért ő egyszerűen ugye ennek a fordítását, ami létezik, csak nem használják annyira. Tehát, hogyha az ember bemegy egy vatikáni hivatalba, akkor nem szialodától Jézus Krisztot köszön általában, egyszerűen csak buongiorno, tehát egyszerűen jó napot. Tehát ő azonban az ő pápaság alatt visszahozta a gyakorlatba ezt a katolikus köszöntést, tehát ő előszeretettel használta ezt különböző nyelveken. Hát azért mondom, hogy annyira zseniális volt a pápa ezekben a személyes dolgokban, hogy amikor ott van valaki előtte, akkor az az illető úgy érzi, hogy a pápa számára most nem létezik senki más a világon, csak ő.
Igen. Hát azért ezek elképesztő személyes élmények és emlékek neked is maradnak.
Többször is megadatott.
Örökké. Hát főleg Rómában kint a tanulmányaid alatt, akkor így, mint ugye szeminaristaként, de hogy már felszentelt papként is azért többször kijutottál Rómába, gondolom. Meg hát mondjuk azért volt ő Magyarországon is.
Tehát még az ott tartózkodásom alatt volt az, hogy többször. Tehát volt máskor is, amikor sikerült bejutni ilyen hajnali misére, ami megint egy nagyon nagy élmény volt, hogy az azt jelenti, hogy mi ott csak imádkozó társak voltunk, tehát a Szent Atya egyedül misézett. Mi pedig ott ülhettünk a padokba, és mi voltunk a nép.
De például egy ilyen magánkápolnában tartott misé, mondjuk hány fő vehet részt? Vagy nyilván kapacitás függő, hogy mennyit fogad el a kápol.
40-50 emberem engedtek be egyszerre.
És ez mindig más az összetétel, tehát van egy személyes asszisztenciája, akármelyik regnáló pápáról beszélek, plusz éppen az aktuális meghívott egy-két fő még pluszban.
Igen, tehát legalábbis én 2 vagy 3 alkalommal voltam ilyenen, ilyenek 2-n. Többször is volt, amikor csak külön fogadott bennünket mise nélkül, de ilyen hajnali misén reggel 6 órakor.
És mire ugye ti felkeltetek, odaértek, hát stb. Ez volt az korán, 4 óra kb. Mire
korán kellett indulni, így van, meg volt az, hogy melyik kapunál kell jelentkezni. És akkor szépen a svájci gárda átengedett bennünket, mi leigazoltak, mi vagyunk azok, akik bemehetünk, és akkor szépen betereltek bennünket, és a Szent Atya egy csendes misét mondott. Tehát nem volt semmi ének, semmi, viszont azt lehetett érezni, hogy ő átelmélkedi a misét. igazából volt ott körülöttem mindig, hát nyilván a titkár, vagy valakik, akik a misében segítkeztek neki, hogy minden ott legyen, de egyébként pedig látszott, hogy teljesen koncentráltan éli végig a Szent Misét. Ugye ez volt és ezzel készült a napra. Innen merítette az erőt az eukarisztiából.
Most egy pont, hogy a titkáráról beszéltünk, és ezt persze akármelyik pápánál megkérdezhettem volna, de hát ugye nyilván most második János Pál pápánál vannak a legaktuálisabb, tényleg ilyen orálhisztoris források. Tehát például ő mennyire volt hűséges, vagy mennyire ragaszkodott a saját embereihez. Van-e egy pápának beleszólás abba, hogy ki legyen a titkára, és mondjuk tényleg a szűk környezete?
Persze, hát ő választja meg.
Tehát ez nem kérdés, hogy abba ő fog tönteni.
Így van, és sokszor olyanok kerülnek oda, akiket már korábbról ismert. Tehát akiről
akikben tudja, bízott. És
így van, aki az ő saját környezetéhez tartozott esetleg már korábban is, és amikor egy-egy pápa ugye eltávozik ebből a földi világból, és jön helyett egy másik, akkor gyakran előfordul, hogy nem tartják meg az előzőnek a titkárát, hanem akkor lecserélik.
Akkor egy új gárda jön, igen.
Igen, tehát de egy pápa a saját, ugye főleg, hogyha ilyen hosszú ideig regnál, mint Szent II. János Pál, ugye az ő idejében is előfordulhatnak az, hogy több titkárja is van, tehát egy-egy titkár levált, elhelyez valahova máshova. Ezeket általában utána kitüntetik, tehát kap egy jó egyházmegyét, vagy valami, és akkor utána jön egy fiatal teherbíróbb ember. Azért egy titkár, az, akárhogy is nézzük, az egy lótifuti dolog. Még egy szentatya mellett is, tehát egy csomó apróságra kell figyelni, és egy pap alapvetően nyilván nem ezért kapta a hivatását, hogy ilyet ellásson, ugyanaz, mint a püspököknek a titkár, és előbb-utóbb be kell kerülni a lelki pásztorkodásba, hát ezért vagyunk papok, és tehát nincs ebben semmi különleges, hogy titkárok változnak. Mondjuk a Dzsivis volt az, aki nagyon-nagyon hosszú ideig ott volt mellette, teljesen jól, de hát utána belőle is úgy tudom, krakói esek lett.
Ja, tehát, hogy akkor otthoni hazafia volt, tehát, hogy legyen származású. Ugye már az előbb említetted, Péter atya, még egy pár perc van ebből az adásból, és ahogy említettem, azért folytatjuk mi még ezt, csak ahogy szó volt már a filadelfiai útjáról, hogy ott éppen mekkora tapsot kapott pont a cölibátusról, mint konzervatív témáról tartott beszéde, de ugye ő is egy utazó pápa volt. Nyilvánvalóan már megtehette azért itt a repülőgépek és minden egyebek világában, tehát már nem postakocsival, lovaskocsival kellett menni, mint mondjuk a 100 évek korábbi elődje, mondjuk azok már például vonattal tudtak utazni. Egy-egy ilyen nagyobb utazásának milyen célzata volt? Általában egy pápa úgy kerül valahova most Amerikába, de ugye ő volt Afrikában is. Mondhatnám Auschwitzot, de az ugye szinte neki ugye az a hazája volt, ahova elment. De nyilván ezek olyan helyek, mondjuk Afrika, a szegénység, a Auschwitz, ugye a náci borzalmaknak, tehát hogy ilyen helyekre ő miért utazott? Meghívták valamilyen célzattal?
Egy pápai út az mindig bonyolult dolog.
És hosszú hónapok, évek szervezése.
Mert hogy a pápa, ugye, az államfő. Tehát ő nem utazgathat magánszemélyként, nem teheti meg, tehát amikor ő valahová utazik, akkor az előtte komoly diplomáciai megbeszélések előzik meg, tehát kell egy meghívó ország, ahová meghívják, tehát, de sokszor ez úgy megy, hogy ő maga kifejezi a kívánságát, hogy hívják meg. Vagy akár egy országcsoport, akik mondjuk közel vannak egymáshoz, hogyha már elmegy egy országba, akkor meglátogatja a mellette lévő két másik országot is. Tehát ilyenek előfordulnak. De a lényeg az, hogy a Szentatya útjainak a célja alapvetően mindig lelkipásztori cél volt. Tehát ő azért ment a világba, hogy találkozzon keresztény testvéreivel, és hogy megerősítse őket a hitükben. Elmentő nehéz helyekre is, tehát egyébként a 80-as években Lengyelországba is járt, a 1983-as krakói miséjén 2,5 millió ember vett részt. Tehát a környez, minden, ahol mindenfelé.
Ez ennyi ember hogy fér el, atya égő? Ez nagyon sok.
Hát igen, hát azért vannak a repülőterek, nagymezők, stb., ahol lehet misézni ilyen alkalmakkor. De ezeket mindig ügyesen megszervezik azért, hogy azt ki lehet számítani, hogy mekkora tömeg várható. És akkor annak megfelelően választanak helyszínt. Na és akkor annak utána pedig ugye erősítőkkel, stb., hogy a hangját lehessen látni. Kivetítők most már a modern világban nem okoznak gondot, hogy közel lehet vinni mindenkihez a Szentatyát. Csak azt szeretném mondani, hogy például Lengyelországba eljutni, ami akkor még mindig kommunista, nem annyira egyszerű, viszont ugye többször is volt a kommunista, illetve a szocialista Lengyelországban, akkor, amikor Lengyelországban szükségállapot volt. És ami még érdekes, hogy ezeken az útjain nagyon-nagyon vigyázott arra, hogy ne politizáljon. Tehát ő nem forradalmat akart Lengyelországba csinálni. Lengyelországnak volt elég baja, hiszen ugye az oszpolitik kapcsán beszéltünk már erről korábban, hogy azért ez a 80-as évek, ez nagyon nehéz időszak volt a lengyel katolicizmus számára. Pápa pedig pont azért ment, hogy megerősítse ezeket a katolikusokat, hogy ne hagyják föl. És pontosan ezek a megerősítő látogatások, meg az üzenetek, amiket küldött, ezek hozzájárultak nem közvetlenül, de közvetett módon tulajdonképpen az egész keleti blokk összeomlásához. Mármint az, hogy megszűnt a szovjet fennhatóság.
Innen fogjuk folytatni a következő adást.
A mai adásban Szent II. János Pál pápa életéről, pápaságának kezdeti éveiről, Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélgetett.